Sziasztok fórumozók! Nagyon-nagyon közelít a szezon. Szeptember első hete környékén már ugye kickoffra kell számítani. Preseason meccsek továbbra is mennek, haladnak, folytatódnak. Most annyira elkezdtek érdekelni ezek a rukik, hogy még én is belekukkantottam egy-egy meccsbe. Majd erről természetesen beszélgetünk, főleg itt az epizód elején. De menjünk tovább, mert jövünk az AFC-NFC következő csoportjával. Ezek lesznek a déli csapatok, a senki földje, mind a két csoport. És hát erre a csoportra most hoztuk szépen Bencét, aki már rég volt köztünk, nagyon hiányzott Bence. Szia Bence, hogy vagy?
Szia Peti, nagyon köszönöm a felkonferálást, ti is hiányoztatok nekem. Jól vagyok és örülök, hogy pont arra az epizódra érkezek meg, ahol a leginkább a mocsárba kell evickélnünk, ez ugyanis az én terepem, úgyhogy izgatottan várom.
Hát figyelj, szerintem megérkeztél tényleg ahhoz a környékhez, hogyha az előző epizódunkban, ugye, ahol azért két olyan csoportról beszéltünk az északiaknál, AFC-NFC szintjén, ahol olyan brutális erőt mutat szinte az összes csapat, és olyan kilátástalan főleg az AFC oldalán, az NFC Northnál pedig annyi a kérdőjel, hogy szinte képtelenség szerintem spekulálni is, hogy mi fog történni, de az AFC South és NFC South esetén én most azt mondom, hogy itt bárki odaérhet, bárki oda jöhet, de most szerintem, ami a legfontosabb, még mielőtt belemegyünk ezekbe a csoportokba, a preseason, Bence. Azért most már zárulnak a preseason meccsek. Van-e valami kis takeaway-ed? Tehát mit gondolsz, mit látsz? Mi az, amit esetleg tanulhattunk ebből a pár hétből? Szerintem a preseason meccseket tudod mindig feltétellel kezelem, de azért mégiscsak van-e valami, magaddal viszel?
Bocsánat, közben fél perce kaptuk a hírt Mátyás barátunktól a Fumble Forum chatre, hogy Jahan Dotson a Philadelphia Eagleshöz került. Ezt azért gyorsan beszéljük meg szerintem. Tehát, hogy
egy harmadik látom, körért, és egy
harmadik körért, és még egy ötödik kört is adott a Washington, nagyon minimális draft kapitáért, tehát az Eaglesnek megvan az a harmadik számú elkapója, ami eddig kérdéses volt, hogy ki lesz, úgyhogy hát nem tudom most, Peti, ezt most nyilvános adásban beszéljük meg, hogy megint megcsinálta az Eagles, vagy inkább hagyjuk.
Én nem tudom, mi folyik ott az igaz házatáján. Én már nem tudom, hogy ez egy zseniális pénzmosoda, vagy ott fogalmam sincs, hogy mi történik, de olyan érzékkel nyúlnak bele ezekbe a rosterről egy picikét kicsúszó. Én azt mondom, hogy majd, hogy nem felső polcos talent potenciálra rendelkező játékosokhoz, amit egyszerűen nem tudok elképzelni. Tehát ez a csapat, ez olyan szintű érzéke van ehhez, én nem tudom, meg hát jönnek is szerintem, az a ring chaser, ez egy olyan ring chaser move, meg nem is. Mert az Eagles ott van. Nem tudom, hogy ez mennyire mondhatjuk azt, hogy most ez mi? Ring chaserni ment Dotson? Nem, de megint csoporton belül Roseman odament, Petákért megszerzett egy tényleg top talent kezet, mert ezt kimondhatjuk, nagyon jó keze van Jahan Dotsonnak, nagyon szerettem nézni. Akár még ebből egy gyűrű is leesett nekik, én nem tudom, hogy csinálja ezt. Miért ennyire vonzó a Philadelphia?
Meg nem értem, hogy miért van az a csoportban, hogy ott van a Giants és Commanders két rossz csapat, és folyamatosan erősítik az Eagles. Tehát, hogy én nem tudom, Peti, hogy Dotsonnal mi volt a gondja az új vezetőségnek, de amúgy látszott, hogy kifele lóg, mert azért D'Ami Brownok játszottak helyette folyamatosan, már a Jaden Daniels mellett is, campben is, preseasonben is, és hát tényleg gyakorlatilag nem olyan rossz az a harmadik kör nyilván, de hát első körben pikkelt, tehát két éve és a rookie éve tök jó volt. Tehát, hogy valami hát ott nagyon nem stimmel, hogy pont az Eagles az adják. Hát ez olyan régi Washington foci csapatos move volt, úgyhogy azért, hát igen, a Washington az Washington.
De én ezt nem is értem. Szóval összességében az, hogy egy csoporton belül, de Second Bark is jó, az egy free agent move volt, az most kicsit tegyük félre. Tehát akkor is, tehát ha belegondolsz a régi riválisok, most gondolj bele, hogy mondjuk a 90-es évek elején egy Celtic Rangers trade-et nem is tudtál volna elképzelni a skót foci ligában. Már csak azért, hogy Isten ments, hogy erősebb legyen a másik, és hagyjuk most mondjuk a vallási, meg stb. Hozadékát ennek a dolognak, de egyszerűen az, hogy ennyire erősítik a csoportom, ezt nem is értem. Ez számomra szinte felfoghatatlan.
Na jó, visszakanyarodva a kérdésedhez, én a preseasonben leginkább az újonc irányítóknak az összes snapjét néztem, nem csak a highlightot, tehát hogy a hibákat is próbáltam szűrni, és nekem az a véleményem, hogy egy elég jó irányítók lesz jöhet ténylegesen, tehát nem csak a drafton tűntek jónak, hanem nagyon közel van most már, hogy megnézzük, hogy tényleg milyenek lesznek, de az, hogy ő egy bónix gyakorlatilag kérdést nem tűrően, simán, egyértelműen kezdő lesz, hogy egy percig nem volt kérdés, hogy Jaden Daniels esetleg ne kezdjen. Jó, Caleb Williams egyértelmű, és hogy Drake May is ott tart, hogy kezdhet, pedig ott viszont végig arról volt szó, hogy Jacoby Brissett megkapja a szezon első felét minimum. És amúgy még McCarthy is jól nézett ki a sérülés előtt, tehát most a Penix-et nem nézzük, amúgy azt mondhatjuk, hogy mind az öt irányító egyébként preseason alatt hozta azt, amit vártak tőle, vagy inkább még jobbat. Nekem Jaden Daniels tetszett egyébként a legjobban, de hát Bo Nix is abszolút csillagos ötös eddig.
Egyetek, hogy Kubik valóban nagyon jól mutatkoztak be. Jó, tudjuk, hogy sokadik soros játékosok, de akkor is, tehát amit mutattak, az összességében szép volt. Szerintem Williams meggyőző. Nagyon kevés Williams-et láthattunk, de amit szerintem mutatott, az, hogy is mondjam, amit láttunk Bo Nix-től, elsősorban az stabil volt. Tehát én inkább, ami jó, tehát félre ne érts, az jó. Ha látsz egy stabil játékost, ki tudod rakni a pályára, a maga biztosan megy, nem remeg meg a lába, szuper. Fejben ott van, meglátjuk, hogy ez gyakorlatilag a first string játékos ellen mire lesz elég. Ez teljesen oké. Viszont Williams kockáztatott, nehéz passzokat csinált, kereste az outside rútokat, inside rútokat is keresgélte. Tehát én ott azt láttam, hogy oké, ő ott egy elég komoly palettával rendelkezik, amivel úgy szépen, hogy is mondjam, így elhintette a morzsákat nekünk, amire tényleg lehet ugrani. Jaden Danielsnek pedig, fia, ezt a srácok még most is dolgozzák át szerintem izomzatilag. Akárcsak szerintem Penixet, ő lepett meg a legjobban, hogy nem láttuk preseasonben sem. Ezt nem is értem amúgy Bence, Penix esetén, hogy ő belőle gyakorlatilag még semmit nem tudunk, de az ő testét a 100%-ban át kell dolgozni, annyi sérülése volt a college karrierje alatt, szerintem őt nem is szabad pályára engedni, ameddig azért egy jó fizikaterapeuta nem dolgozik vele egy fél évet.
Ugye azt mondják, hogy McVay-nek a felfogása az, hogy gyakorlatilag az a 45 játékos, aki tuti, hogy megcsinálja az 5-3-as keretet, az gyakorlatilag nem játszik a preseasonben. És ugye a Falconsnak a vezetősége az most gyakorlatilag teljes mértékben McVay-től jött, szóval én ezt el tudom hinni, hogy emiatt van, de nyilván azért jó lett volna legalább még a második meccsen látni Penixet, ugye az első meccsen játszott több drive-ot is. Hát neked is igazad lehet egyébként, hogy inkább csak a mögé bújnak, hogy már most félnek attól, hogy megsérül, de az meg akkor nevetséges, tehát hogy azért én szeretnék abba hinni, hogy ez inkább a felfogástól van, hogy a Falcons nem játszott senkit.
De rajta szerintem dolgozni kell sok szempontból. Jaden Daniels nekem is tetszett. Nagyon izgalmas, és én azt mondom, hogy ő tényleg az első epizódunkban, amikor így a csoportokat néztük, sokat beszélgettünk arról, hogy a véleményem az, hogy amúgy mondjuk ez a Dotson trade, ez most meglepett nagyon sok szempontból, de a Washingtonban látom azt, amit mondjuk én el tudok képzelni, amit a Houston csinált, mert izgalmas ez a draftjuk nagyon. Tehát nekem tetszik, amit összeraktak, egyre jobb a személyzet, és számítok arra, hogy valamennyire ez a kultúra is jobb lesz. Dotson lehet, hogy elégedetlen volt, már inkább bomlasztotta az öltözőt, valószínűleg ezért is kellett tőle megszabadulni. Ez teljesen fair, ez szerintem egy korrekt lépés lenne mondjuk egy franchise-tól, hogyha így dönt. Az persze egy nagyon buta döntés, hogy mondom, csoporton belül adják oda. De más kérdés, hogy a kompenzáció lehet, hogy itt volt a legjobb. Na jó, de ezt most hagyjuk. A közösségében a preseasonnek már gyakorlatilag ugye kifutóban van. Azt is tudjuk, hogy itt már bejelentettek egy pár Week 1 kezdő QB-t, aki, hát azért olykor mondhatjuk, hogy meglepetés, hogy kiderült, hogy Bo Nix is Week 1 rookie közül, Jaden Daniels és Williams szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez. Szóval azt láthatjuk, hogy ezek a rookie irányítók nem fognak pihenni annyit. Drake May-re mit gondolsz? Week 1 starter lesz? Ott lesz? Mert ő nála én még nem láttam a híreket.
Hát nagyon meglep, hogy most ezt kell mondjam, de most az utolsó hírek arról szólnak, hogy bőven van rá esély, hogy kezdeni fog, és szerintem az utolsó preseason meccs ezt el fogja dönteni, és semmi nem utal arra, hogy mély ott visszaesne. Úgyhogy én most azt mondom, hogy valószínű, hogy kezd, mint hogy nem, de ez Brissettnek egy óriási fejbevágás akkor, tehát hogy tuti, hogy nem erre számított. Uh-huh.
Egyetértek. Drake May a legutóbbi mérkőzésen már szerintem sokkal jobban mutatott. A kezdeti drive-ok nem igazán mutattak jól, a legutóbbi már sokkal határozottabb volt. Na, de ennyit a preseasonről. Azért vagyunk itt, hogy a déli csapatokról beszéljünk, lobogoljunk át gyorsan az AFC South-ra, ami tavaly egy meglepően szoros csoport volt, tel is telen meglepetésekkel. Mondhatjuk azt összefoglalva, hogy Houston Texans valahogy berobbant azon az éven. CJ Stroud egyértelműen vezette ezt a Texans, akik szerintem a draftjuknak is hála, hihetetlenül sokat léptek előre. A Jacksonville Jaguars mondhatjuk azt, hogy egy nagyon kétszínű időszakon van túl. Valami a londoni meccsek után ott eltört, nagyon-nagyon döcögött a Jaguarsnak a szekere. Az Indianapolis Colts, hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon nehéz őket belőni. Vanília szezon volt, Gardner Minshew szerintem még a plafonján is túl teljesített, és összességében egy pozitív szezon tudtak kihozni, de nem igazán állt össze szerintem az a koncepció, amit én vártam volna a Colts-tól, de az AI sérülés miatt nagyon nehéz értékelni szerintem a szezonjukat. A Tennessee Titans meg egyértelmű, hogy majdhogy nem elpantolta a szezonját a gyakorlatilag az év második felében. Na de nézzük egyesével. Houston Texans, akik hát a legnagyobb meglepetések zuhatagát ontotta ránk, senki sem számított arra, hogy CJ Stroud így be fog robbanni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő évben tudják-e ezt és a hasonlót hozni. Free Agency-ben egy aktív csapat volt. Itt most csak egy pár nevet kiemelve, Daniel Hunter eszméletlenül sokat hozhat ehhez a csapathoz, Derek Barnettben is lehet azért egy picike plusz, Tim Settle, aki szintén a Bills-től jött át, és szerintem egy nagyon-nagyon jó kis nose tackle, megszereztek egy Okudát lepattanóba a Falconstól, aki azért be kell látni, hogy azért a Detroit-es évek után nem igazán tudta magát megalapozni, de mélységnek jó lesz, CJ Henderson, aki szintén már okozott nekünk csalódást, de megint fiatalok, akiket lehet revitalizálni, még lehet beléjük fektetni. Nagyon olcsó kontrakton, szerintem ezek okos szerződések. Trédek. Fú, elhozták Joe Mixont, imádom. Trédekben szerintem nagyon-nagyon látszik, hogy ez a Texans meg akarja lovagolni ezt a lendületet. Szereztek egy jövő évi második kört ugye a Vikings-től, tehát nem igazán adták fel itt a dolgokat, fektetnek a jövőbe, és itt jön a legfontosabb mozdulatuk, megszerezték Stephon Diggs-t a Bills-től. Josh-en egyik legnagyobb fegyverét, meglátjuk, hogy mennyire tud Stroud felé ugyanazt hozni, mint amit ellennek hozott, mert Stephon Diggs gyakorlatilag egyértelmű impaktja lehet ennek az elkapó magnak, ami már így is nagyon-nagyon mély. Szóval összességében szerintem egy nagyon-nagyon erős off-season-on van túl ez a csapat. A draftjuk, mondhatjuk azt, hogy vegyes, nem igazán erős nevek érkeztek, legyen ez Lassiter cornerback pozícióba, Blake Fisher tackleként, hát második kör vége fel egy picit olyan korainak tűnik, Bullock megint a secondary-be, hozták két Stovert, akire nagyon figyeljünk, főleg fantasy szempontból a dinasztiában, mert Ohio State játékosról beszélünk, aki jó az elkapásokban, szóval tudjuk, hogy CJ Stroud-tól lehet azért itt valamilyen jellegű kis szimpátia, és hát még egy pár pozícióba is jöttek, akik mélységet tudnak hozni. Szóval szerintem nagyon-nagyon-nagyon okosan működött ez a front office ebben az időszakban. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, várom a véleményt. Bence, szerinted mennyire hogy alakult ez a csapat?
Hát én azt mondanám, hogy Stroudnak minden adott ahhoz, hogy még jobb legyen. Ugye azzal, hogy Joe Mixont megszerezték, és azért a támadófalat is próbálták erősíteni, próbálják azt a tavalyi évben borzalmas futójátékot javítani, és minden esély megvan rá, hogy jobb legyen a futójáték, és ha a futójáték már közepes lesz, és akkor Stroud előtt ott van ez az elkapó trió, hát minden AFC South védelemnek sok sikert ahhoz, hogy megállítsák őket. Ugye Stephon Diggs-et nem nagyon akarom most még értékelni, mert ez attól függ tényleg, hogy mennyire lesz kényszerű az öltözőben, mennyire lesz ő elégedett, mennyire lesz egy primadonna. Ha olyan lesz a hozzáállása, akkor ez egy parádés move, de ez csak szezon közben dőlhet el, és nagyon tetszett egyébként az is, amit a védelemmel csináltak, tehát, hogy elvesztették Greenardot, jött egy Daniel Hunter, aki jobb nála, Will Andersont felhúzhatja gyakorlatilag egy breakout évre, úgy mondjuk, hogy breakout év, hogy amúgy Will Anderson az év újonc védője volt tavaly, tehát, hogy ez egy top 5-ös edge duo lehet gyakorlatilag, és akkor akit még nem mondtál, az Aziz Al-Shaair, aki jött a védelem közepére linebackernek irányítani őket, aki szerintem az egyik legunderrated középső linebacker, és Blake Cashmant nem, hogy pótolni tudja szerintem, hanem még jobb is lehet nála. Tök jó fiatal linebacker duójuk lett így Christian Harris-szel kiegészülve.
Így van.
És akkor a secondary-ben Derek Stingley megmutatta már tavaly különböző meccseken, hogy amúgy benne van az, hogy egy top 10-es corner legyen, tőle is jöhet breakout. Jalen Peter parádés safety, tehát hogy abszolút benne is benne van az ilyen superstar védő potenciál. És akkor igen, ez a cornerback 2-es poszt az érdekes lesz, ugye jött Lassiter, esetleg ő, ezek az elsőkörös gigabásztok, Okuda, Henderson, mindegyiket meg fogják próbálni. Ha egybe jön, akkor az a poszt is megvan oldva, úgyhogy igazából semmi olyan tényezőt nem tudok mondani, ami miatt azt lehetne várni, hogy a Texans visszaesik. Úgyhogy szép off-season.
Abszolút egyet, abszolút, abszolút. Szerintem így kell építkezni, hogy akkor tegyünk rá még egy lapáttal. Sophomore slump, CJ Stroud, mennyire félhetünk ettől? Mit gondolsz?
Hát, hogyha lesz, akkor az olyan szempontból lesz meglepő, hogy a körülmények nem indokolják, hogy legyen, mert hogy egy parádés csapat lesz körülötte, egy sokkal jobb, mint tavaly. Ettől feltétlenül egy kicsi benne van, azt el tudom képzelni, hogy az évet egy kicsit lassabban kezdje, mert jobban felkészülnek belőle az ellenfelek defensív koordinátorai, de nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez egy egész éven kitartó slump lenne. Tehát szerintem ez a srác nagyon ott van fejben, és a csapat is tényleg minden szempontból felépült köré.
Egyetértek. Szerintem, hogyha Bobby Slovic is képes lesz egy picit, meg picit újítani csak, hogy ne legyen kvázi egysíkú, vagy ne legyen kiismerhető a játékuk, akkor annyira én sem izgulok CJ Stroudnak a teljesítményétől. Nem várom azt, hogy akár a rookie számait tudja hozni, de úgy gondolom, hogy nem számítok drasztikus visszaesésre, ez a jó szóra. Na jó, viszont ugye tavaly ők, mondhatjuk azt, hogy túl teljesítettek, szerintem így az elvárásoknak megfelelően. Persze. 10 győzelem alatt vagy felett ezen az éven, 24-ben. Mit látsz?
És most ez lesz nagyon durva, hogy az égig magasztaltuk őket, és én azt mondom, hogy alatta, mert megnéztem ezt a sorsolást, Peti, és a liga összes legjobb csapatával fognak játszani. Engem meglepne a 10 győzelem is, tehát, hogy nagyon jó a Texans, és fognak nagy rangadókat nyerni, de hogy minden héten rangadót kell játszaniuk, hát én inkább azt mondom, hogy alatta. Tehát, és most mindennek ellent mondunk, de én azt mondom, hogy alatta.
Én is... Ha beragadnak egy picit a rajtnál, ami relatíve könnyebb, tehát a Colts, Bears, Vikings, Jaguars, ez szerintem egy jobb meccs, egy jobb sorsolás, de utána, ami jön, ott már azért tényleg lesz izzadás. Szóval azt mondom én is, hogy nagyon nehéz lesz hozni ezt a tizet, de én most optimista leszek. Szerintem a csoportban most ebben a keretben van a legtöbb, és én azt fogom mondani, hogy 10, akár a 11 összejöhet.
Hát én azt mondom, hogy a csoportban minimum 6-ból 5 meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy meglegyen. És amúgy erre van esély, mert majd mindjárt beszélünk, hogy a többi csapat hogy néz ki. De...
5-4 volt tavaly, most azt mondom, hogy most az 5-1, miért is ne?
Hát meg, jó. Hát igen, a 10 az olyan nagyon jól hangzik, de én úgy szeretnék ma tippelni, hogy vagy alá, vagy fölé mondom, és akkor én alá mondom.
Jó. Szerintem ez egy biztonsági játék, én most optimista leszek, megelőlegezem nekik a 10-11-et, inkább a 11-et, szóval én felé mondom. Na jó, menjünk a következő csapatba, Jacksonville Jaguars. Mondom, tavaly furcsa volt ez a Jaguars, nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból. Azért, ha azt mondtad, hogy bika sorsolás, ez sem lesz azért sokkal egyszerű, viszont itt a vége inkább, ami könnyű. Pont a közepén, pont én úgy gondolom, hogy Londonban lesz ugye két meccsük, ez mindig fontos, ugye a London csapata a Jaguars, ott találkoznak majd a Bears-szel meg a Patriots-szal. Hát figyelj, nagyon sok függ attól, hogy ez a Bears-hez hogy fog így az első benyomásokkal működni Williams-szel, de összességében szerintem az év vége fele kell, hogy a Jaguars belerázódjon ebbe az egészbe, ott szerintem jó a sorsolása, és összességében én azt látom, hogy eddig nem ez volt a trend. Mindig a Jacksonville Jaguars az a csapat, amelyik év végére tudott egy picit szétesni az elmúlt időszakban. Nem egyszerű a feladatuk, viszont az off-season, hát figyelj, én most azt mondom, hogy tematikusan erősített a Jacksonville, és ez tetszik. Ezzel most azt mondom, hogy a 30. szezonjukat kezdik majd. Én azt mondom, hogy itt most végre megérett ennyi időt a Jaguars, ahol azért hoztak jó neveket. Armstead, Gabe Davis, a Safety Edmunds, tehát most azt mondom, hogy Mitch Morse, aki egy nagyon jó center, nem elit neveket hoztak, de olyan helyre hoztak, akik, ahol tényleg volt need. Tehát most próbáltak lyukakat tömködni, ami szerintem nem egy rossz megközelítés, és hát ugye, ha még azt mondom, hogy a free agent signingjuk jó, akkor a draftjuk az szerintem szintén jól illeszkedik ebbe. Szerintem Brian Thomas Jr. egy jó wide receiver, akire érdemes odafigyelni. Szóval szerintem ő lehet egy nagy kedvenc, Gabe Davis rutinosabb, de simán el tudom hinni, hogy Brian Thomas akár elnyomja őt elég hamar. Hozták Smith-t, defensive tackle-t LSU-ról. Fú, vigyázni kell, mert ez egy szörny. És azt ne felejtsük el, hogy ott van még, akit érdemes megemlíteni, Javon Foster, szintén tackle, tehát rásegítettek még a drafton is a támadó falra, ami be kell látni, hogy nagyon-nagyon rájuk fért. és azt szerintem egy pozitív megközelítés, hogy ez a csapat most megpróbált koncepció mentén draftolni, koncepció mentén felépíteni egy off-season-t. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek az új eszközök, amikkel próbálják segíteni, hát hogy is mondjam, Trevor Lawrence-nek az épülését, további épülését, ez megfelelő lesz-e? És inkább ez az a kérdője, de kíváncsi vagyok, hogy Bence, te mit szólsz ez a kerethez, mit szólsz az off-season-jukhoz, te mit látsz bele most a Jacksonville-be?
Nagyon jól megfogalmaztad a legvégén, hogy gyakorlatilag attól függ minden, hogy Lawrence, ő maga is jobb lesz-e, de hát ez nagyban függ attól, hogy most jobb ez Zay Jonesnál és Calvin Ridley-nél, Gabe Davis és Brian Thomas, vagy pontosan. Mindegy, hogy hosszú távon jobb lesz-e, de most az első évben jobb lesz-e. Tehát, hogy hát ezt most nagyon nehéz megítélni. Tehát én azt mondom, hogy azért Brian Thomas-től egy viszonylag gyorsan egy nagyon jó játék kellene ahhoz, hogy azért hasznosabb legyen ez az idei elkapó trió, mint a tavaly. Ugye Christian Kirk marad, az tök jó, bár most folyamatosan sérült, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Uh-huh. Még nyilván Etienne maradt, ami megint tök jó, de ugye azért a futójáték az nem annyira jó Jacksonville-nál. Ott van Evan Engram, aki viszont tök jó megbízható célpontja Lawrence-nek, úgyhogy azért lesznek ismerős arcok. Tök jó lenne, hogyha ugyanaz hívná a játékokat egész évben, aki elkezdi, mert ugye tavaly össze-vissza passzolgatták ezt, nem is, tehát ez biztos, hogy közrejátszott. Tehát inkább legyen egy rosszabb, de végig az, és akkor tudnak benne fejlődni, mint hogy hetente cserélgetitek. Tehát ezt nem is értem, hogy egy Super Bowl győztes edző Peterson ezt hogyan engedte meg. Vagy
és ugye meg is tartották a koordinátort. Azért na, ne felejtsd, hogy Best Taylor továbbra is.
Igen, tök jó, hogy mondtad Mitch Morse, szerintem is a támadó fallal amúgy foglalkoztak, és ugye ott van Anton Harrison, azt hiszem tavalyi első körös tekül, hogyha tőle jönne egy breakout, mert azért azt szerintem kellene, mert ugye tudjuk, hogy a másik oldalon Cam Robinson, ő ez a pont annyira jó, hogy meghosszabbított, de egyébként közel sem elittek ül. Harrison jó tudna lenni, akkor amúgy a támadó fal közepes se olyan rossz, és akkor végre lehetne egy jobb támadó fal a Lawrence-nek, mert azért ez se szokott lenni. Viszont nekem amúgy a védelem meglepően tetszik. Amikor elkezdtem készülni erre az adásra, én nem gondoltam, hogy a Jacksonville védelemről különösen pozitívan fogok beszélni, de figyelj, tavaly volt egy Josh Allen breakout, hogyha ő tudja ezt a szintet hozni, akkor Trayvon Walkert felhúzhatja, és akkor ez egy nagyon jó pass rush duo lehet. Jött Arik Armstead, aki, hogyha egészséges, még mindig egy minőségi játékos, tehát a pass rush az rendben van. A linebackerek, ugye fantaziban Olu-Okon és Devin Lloyd tök jók lesznek, hogy a valóságban milyenek lesznek, azt nem tudjuk, de azért valószínűleg azért nagyjából rendben lesznek a linebacker fronton is, és Tyson Campbell pedig a liga egyik legunderratedebb shutdown első számú kordere. Meghosszabbították, itt maradt, ő tök jó, hogy van. A secondary többi része azért kérdéses, de én azért azt mondom, hogy ebben a Jacksonville védelemben is van potenciál. Nagyon kérdőjeles számomra ez a csapat a labda mindkét oldalán, de bennük van a lehetőség, hogy visszatérnek a két évvel ezelőtti stabil playoff csapat szinthez, meg az is, hogy Petersontól elköszönünk az év végén. Tehát ebben most minden benne van. Ez egy jégkor brékér. Lawrence-nek is, Petersonnak is, és több olyan játékosnak is, akik stabilnak számítanak itt. Ha nem lesz jó a szezonja ETN-nek, akkor ő megint az a futó lesz, aki nem kap szerződést. És hát Christian Kirk ugyanúgy utolsó ilyen éve lehet, ahol komoly szerepe van. Evan Engram, tehát hogy itt azért sok játékosnak ez egy nagyon fontos év lesz.
Így van, és gondolom, hogy Trevor Lawrence-nek ugye ez lesz a negyedik éve. Ugye utána még jön egy ötödik éves opció, amit szintén biztos, hogy le fognak hívni. Azt viszont mondjuk. Azért neki ott vagyunk, hogy a 22-es évben 25 touchdown szerzett, 8 interception, viszont 23-ban csak 21 TD és 14 interception. Szóval most azt mondhatjuk, hogy oké, Trevor Lawrence szerintem egy elit talent. Viszont egyszerűen nem tudja meglépni ezt a következő szintet. És nem is azt fogom mondani, hogy itt most egy Daniel Jones szintű kompromisszumban ül a Jacksonville Jaguars, mert nem igaz, viszont most már eljutottunk abba a sávba, ahol én attól izgulok egy picit, hogy Trevor Lawrence-nál, hogy benragadjon egy Cousins polcon. Mert egy picit most elkezdtünk szerintem most már így tekinteni Trevor Lawrence-ra és erre az ívre, amit neki mint egy 1-per-1 generational talent irányítónak kéne hoznia, hogy ő most tényleg még lehet-e az, akire számítottunk, vagy innentől fogva neki, még van 2 éve a Jacksbe, aztán valószínűleg meghosszabbítja majd a szerződését, és onnantól fogva gyakorlatilag ott fogsz csücsülni, hogy Trevor Lawrence majd az a játékos lesz, aki majd mindig eljut néha-néha a playoffba, nyer egy meccset, aztán lehet, hogy lesz egy erősebb playoff ránya, amikor talán egy döntőbe becsúszik, és akkor ott leszünk, hogy akkor milyen karriert is futott be ez az ember, de én egy kicsit attól félek, hogy ez az év, amikor ki kell derülnie, hogy Trevor Lawrence ott csücsülhet majd az elit irányítóknak a csoportjában, vagy innentől fogva egy Cousins tierbe el fogjuk őt helyezni.
Igen, és szerintem most közel van ez a Cousins, Tua, Goff, Mayfield, tehát ez a működhet, csak nem miatta fog működni.
Pontosan. Topokhoz,
mint hogy Allen, Mahomes, Burrow, Lamar szint. Igen, igen. Hát igen, ez egy nagy év lesz a londoni csapatnak, mármint a Jacksonville Jaguarsnak, igen.
Ez így van, és a Jacksonville-nek szerintem, hogyha itt elkezd feszült lenni Trevor Lawrence, és ötöd évre lehívod, és neki megy az ötödik évének, onnantól fogva, figyelj, én el tudom azt képzelni, hogy legyen egy olyan eset, hogy Trevor Lawrence free agent lesz.
Igen, tudom, halál, tavaly olyan... óta ezt mondod, igen, én még nem, de majd térjünk rá vissza.
De most megint, figyelj, jövőre azért lesznek még mindig csapatok, akiknek lesz QB négye. Nem fog jönni jó irányító. Olyan piacra tudna oda menni Trevor Lawrence, jó, mondom, az ötödévét le fogják hívni, viszont a kompenzációt akarsz a Jax helyében, akkor viszont nagyon-nagyon-nagyon tudnod kell, hogy mit csinálsz. Trevor Lawrence-nek lehívhatod az ötödévét, de vagy hosszabbítasz vele, szerintem, ne hívd le az ötödévét, vagy nagyon nagy bajba leszel. Mert hogyha az ötödik événél ő azt mondja, week 10, hogy gyerekek, kiszálltam, ennek nincs értelme, nem megyek nem haladok sehova, akkor mi lesz?
Olyan szempontból van értelme, mondjuk mondasz, hogyha ugye Peterson kirúgják, akkor új vezetőedző, és mindig szereti az új garnitúra kiválasztani a saját QB-ját, és akkor Lawrence létszám felettivé válhat.
Nem, fiat,
igen, igen.
De nézd meg a liga képét. Jets. Gyakorlatilag utolsó éve lesz Aaron Rodgersnek, nehezen tudom elképzelni, hogy többet tudná belőle kihozni. Browns QB-t fog keresni jövőre, mert már szerintem void évnek ki tudják. Nem void évre ez, de utolsó évre már nem fogják megtartani Watsont, hogyha ezt csinálja tovább. Steelers, ugyanez. És hogyha mehetünk tovább, Titans, jó csoporton belül van, de akkor is. Akkor Raiders, tehát itt még azért, és ez csak az AFC, Seahawks mehetünk még akár tovább. Szintén Geno Smith lesz a megoldásod? Nem ő lesz. Megnyugtatlak. Ott lesz majd a 49ers. Purdy, ja, mondjuk, hogy most azért már ő szerződés megvan, szóval őt nem valószínű, hogy tovább lépnek, de mehetsz még tovább. Tehát ott lesz a Saints. Ugyanez. Nem hiszem, hogy Rattler lesz a megoldás. Tampa Bay. Ezek mind vonzó opciók. Én legalábbis úgy látom most, Bence. Tehát a piac New York Giants. Jézus úristen, mi lehet ott? Tehát most gondolj bele abba, hogy jövőre az egyetlen olyan esélyed, hogyha tényleg azt látod, hogy nem megy, amikor már tényleg le kell ülni, mert jó, most nem jövök a New England tékemmel, az gyönyörű lett volna, hogyha bejön szerintem, de itt olyan piacra tudnak kimenni a Jacks, hogy azt mondja, hogy figyelj, gondolkozok, hogy Trevor Lawrence akkor mozdítható. 2-3 első kört még mindig tudsz érte szerezni. És ha meg ötöd évét lehívod, és bedurcázik, és nem akar hosszabbítani, kompenzáció nélkül veszítesz egy ekkora talentet.
Hát, hogyha 2-3 első kört adna érte bárki, az azt jelenti, hogy jó volt idén, és akkor viszont meg mész vele. Tehát, hogy értem, Peti, előfordulhat, de szerintem, ha jó lesz, akkor megtartják, ha nem lesz jó, akkor meg valaki fog érte adni egy második, harmadik kör, de akkor meg már, ha nem lesz jó, akkor olyan mélységbe fog süllyedni, mint Justin Fields. Tehát, hogy igen, kivontam. Tehát... Puh. Nem tudom.
Hú, ez erős volt, Na jó, oké, értelek, de szerintem van alapja annak, amit most én is mondani akartam ezzel.
Abszolút, az agymenésnek most több értelme van, mint amikor tavaly a Patriotsba akartad rakni.
Jó, értem. Jó, oké, na menjünk, nézzük meg akkor, hogy mit gondolsz, mert azért vagyunk itt. 9 győzelem alatt vagy felett a Jaguars? 24. Hát,
itt is nagyon, nagyon közel lesznek szerintem, de alattát fogok mondani, mert nem akarok fölép mondani, amikor a Texansnál a tizet nem viszem el, tehát, hogy...
Én is alatt.
Alatta, igen.
Én is alatt. Én is úgy látom. Na jó, menjünk a Colts-ra, és őszinte leszek, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a csapatot, nem tudom miért. Én kedvelem a Colts-ot, viszont akármit nézek, mind a tranzakcióikat, mind az off-season-jeiket, mind a játékos keretet, sajnálom, kimondom, ez az ultimate vanília csapat most nekem. Tehát ennél nagyobb vanília ízt én nem tudok elképzelni. Off-seasonben igazán nem voltak aktívak. Oké? Okay? Draftjuk? Sikerült? Nem sikerült? Elhozták Latut, Meglátjuk, hogy lesz a sérült. Tényleg az egyik legjobb edge-et hozták el ebből a klasszból. 15. pickként teljesen oké. Okay. Adonai Mitchell, balhés wide receiver. Meglátjuk, Indiánában fog-e annyira unatkozni, hogy ne csináljon balhét, vagy lehet, hogy pont ez lesz a baj. Utána én elsősorban azt mondom, hogy mélységi embereket hoztak. Ez legyen már az ő dolguk. A head coach, amúgy Strahan nekem is igazából tetszett. Nem, nekem tetszett azt, amit a Coltsnál kihozott egy Gardner Minshewból. Integráns csapatnak tűnt, ami úgy egyben van. De maga nem igazán látok kiemelkedő embert, kiemelkedő olyan sorsfordító dolgot ennél a franchise-nál, egyetlen egy dolog. Egyetlen egy dolog. Ha Anthony Richardson tényleg bebummol. Ezen kívül én nem tudom, mibe lehet még kapaszkodni, de Bence, én inkább rád vagyok kíváncsi, te mit gondolsz. Nekem ez a keret borzalmasan vanília.
Hát én meg nem szeretem, én historikusan nem szeretem a Colts-ot, nem tudom miért, egyszerűen csak kialakult, biztos nem szeretem a patkókat, vagy valami. Tehát, hogy én nem szeretem őket, és a tavalyi év az egy abszolút túlteljesítés volt, Steichen amúgy simán lehetett volna azért a tavalyi évért évedzője. Tehát ebből a keretből Minshewval 9-8-at kihozni, nem is tudom, hogy csinált ezt tavaly a Colts. Tehát gratula, viszont semmit nem tettek gyakorlatilag azért, hogy tovább lépjenek, és ugye mivel, hogy azt feltételezzük, hogy tavaly túlteljesítettek, ezért idén vagy megint túlteljesítenek, vagy visszaesnek, és abszolút Richardsontól függ. Tehát, hogy a Richardson megtanult esni, meg megtanult irányítónak lenni, mert ugye ezt sem nagyon tudjuk még.
Csak fejjel előre!
Akkor azért a támadások jók lehetnek, akkor nyilván lesz egy elég jó futójáték, ott van Jonathan Taylor, azért az egy komoly duál felett Richardson és Taylor. Az elkapóként tök örülök, hogy Michael Pittman maradt. Nagyon underrated, első számú vagy második számú elkapó, mindegy, itt most első számú lesz. Utána mélység is van még Downs-szal, Mitchell-lel, Alec Pierce-re néha majd föl lehet dobni a labdát, kb. Ennyi. És a támadófal az meg mindig jó a Colts-nál, úgyhogy legalább az úgy rendben van. Na de hát ez a védelem. Igen, a védőfal ott van még mindig DeForest Buckner, meg jött Latu, meg Kvitty Paye-jel hosszabbítottak, ez így oké. Okay. De hogy a secondary volt a legnagyobb need, és hogy Kenny Moore az egyetlen corner, akit ismerek Peti erről a
Death House-ról. Na, azért Black One is ott van, Nick
ő
ott.
Egy safety, bocsánat,
corner. Jó, bocsánat, cornerekről beszélünk.
Igen, okay. Igen, tehát hogy Kenny Moore úgy el fog futkározni az ellenfél slot elkapójával, mert ő ugye only slot. Az úgy rendben van.
Jó, Jalen Jones is azért rendben van.
De tehát ez nem az a szintű secondary, ami egy CJ Stroud ellen, de még egy Trevor Lawrence ellen sem. Fel kéne, hogy álljon évente kétszer. Tehát, hogy bocsánat, és ott volt a draft, és a Colts nem foglalkozott ezzel a needdel. Tehát nálam szerintem a Colts draftja volt egyébként a legrosszabb az összes csapatot nézve, és nem is a Latu pick miatt, mert hogy én azt még azt mondom, hogy oké, kellett egy edge is, és ő legalább talán vezér lehet, amennyibe bejön. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nem tetszik az off-season, mert amúgy tavaly túlteljesítettek, és ezt a momentumot meglovagolva lehetett volna akkor egy kicsit jobb körülményeket teremteni, akár Richardsonnak, akár inkább a védelmet egy kicsit turbóni. Mert én így most nem igazán tudom elképzelni azt, hogy ezt a 9 meccset megint hozzák, és akkor most spoilereztem, de akkor megint Steichentől valami zseni jön. Tehát ennek a keretnek nem kéne 9 meccset nyernie. Vagy akkor Richardson top 5-ös irányítója lesz. Ez még lehet?
Amúgy figyelj, abszolút veled vagyok, én se látom, hogy hoznák a 9-et. Tehát amekkora csoda volt szerintem, hogy itt három csapat volt, 50% felett, úgy nem tudom elképzelni, hogy ők 50% felett legyenek megint. Tehát ez totálisan egyetértek veled, én se látom. Szerintem, és most ennyire vanília ez a Colts, nem tudok róluk más mondani. Tényleg AR egy hatalmas nagy fekete doboz most. Remélem, a Colts fanoknak, nagyon sok Colts fanom van, akit tényleg kedvelek, remélem, hogy bebummol. Érezzék jól magukat, kedvelem a srácokat, szóval hagyd szóljon. De személy szerint én nem látom ezt. Na jó, de figyelj, menjünk a Tennessee Titans-re, akinek tavaly szerintem én nagyon, hogy is mondjam, finoman szólva is érdekes évük volt, nem? Tehát olyan, mintha elpantolták volna a tavalyi évet. Hány irányítójuk volt? Nem is tudom már megszámolni. Ott volt gond.
Hát, Willis kezdett, nem tudom már Willis kezdette, de akkor
három. Nem, Tannehill kezdett, nem?
Hát igen, csak kezdett, azt mondom, hogy ha meg... Willis is játszott, akkor három, ha ja. Nem, akkor csak kettő.
Igen, Malik Willis is volt. Tehát mindegy, furcsa volt ez a csapat. És egyrészt az off-seasonben Levis jól mutatott. Most ezt így azért hagyjuk, tehát ezt adjuk meg neki. Mondom, azon túl, hogy tényleg, hogy megmutatta, hogy milyen ágyú van a zsebében, haha, az off-seasonben. Oké, okay. Értse mindenki, aki szokott redditezni. De nézzük meg, hogy mi volt ez az off-season. Egyrészt új edző. Brian Callahan, imádom. Imádom. Végre megkapta a HC feladatot. Szerintem az egyik legjobb offenzív koordinátorról beszélünk a ligában. Figyú, oké. Oké. Tehát ezért az edzőért érdemes volt szerintem Vrabeltől elmozdulni. Ezt így kimerem jelenteni.
Kemény. De értem amúgy.
Én ennyire sokat látok belé. Viszont összességében mit hoztak? Hoztak egy CJ Lathamet, aki szintén úgy jól mutatott az off-seasonben, de ugye az apja miatt tudom, hogy én nem voltam Lathamen annyira pozitív, ugye ő volt az első tekl, aki lejött a boardról.
Alt után,
bocsánat, igen. De ő más tier volt ebben a klasszban. Annyi az én meglátásom, hogy az apjával nem merek szembe menni, aki mindig elit támadó falakat rakott össze, szóval valamit biztos látott, érzett, amit mi azért nem tudunk feltétlenül. Na már most. Én úgy gondolkozom, hogy az off-seasonben a draftjuk nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Ennyi. Tehát az első két pick, ha az bejön, az tök jó, de Tevondre Sweat egy kifejezetten kockázatos pick volt szerintem. Akár csak letöm. De jöjjön be, rendben van. Free agency-ben összességében annyira nem kiemelkedő aktivitás között gyakorlatilag Tyler Boyd volt szerintem, akit úgy kiemelnék, de ezen...
Várjál, hát azért a Kelmi Ridley, Tony Pollard.
Ja, igen. Jó, igen. Oké, okay. Kelvin Ridley is ugye ideért, én nem vagyok egy hűdani Ridley fan. Tony Pollard nekem akkor csak szummázva az arra, hogy Tajay Spears még kevesebbet lássuk pályán, aki szerintem sokkal jobb, mint bármelyikük, na mind mondjuk Tony Pollard lenne. A secondary-ben meg megpróbáltak szerintem elsősorban rutint hozni, ami azért nem volt egy rossz ötlet, és ez, ebben van logika. Ugye Jamal Adams is ugye itt kötött ki például, Abuzuje is itt van, tehát a secondary-ben azért Quadridix, ezek rutinos, Amani Hooker is még itt van, szóval nem olyan rossz, Roger McCreary egyenesen jó. Szóval összességében én azt mondom, hogy nem csináltak rossz mozdulatokat, lépéseket, meghagyták Landry-t. Figyú, akkor most egy picit akkor összemixelve, nekem ez az off-season ez nagyon kérdőjeles, nem igazán látom, hogy mit lehet kihozni majd Will Levisből, és ő a kulcsa megint ennek. Egy olyan irányítóról beszélünk, aki ugye lecsúszott a drafton annó. Nem igazán lehet látni, hogy mi a fő skillje, mi az, amiben ő kiemelkedik jelenleg azon, hogy majonézzel vissza a kávéját, meg tényleg gyakorlatilag a barátnőit nézte mindenki a drafton. Ettől függetlenül, ha Will Levis működik, csak egy picit is, egy egész jó támadó fal van előtte, tele-tele lehetőségekkel. Tajay Spears-től szörnyeteg évet várok, és szerintem az elkapuknál van olyan mélység, amivel lehet dolgozni. De te mit gondolsz erről a keretről?
Nekem ez az off-season nagyon tetszik. Nyilván nem lehet egy év alatt bajnokcsapatot építeni, de azért azt nem mondod, hogy a Titans nem próbálkozik. Tehát, hogy ők ezt az évet arra szánják, hogy kiderüljön, hogy Will Levis-e az irányítójuk. Emiatt az offense-be mindenhova igazoltak játékos. Tehát igen, lehet mondani, hogy Tony Pollard már nem olyan jó, de amúgy egy rossz éve volt, tehát simán lehet, hogy...
Folyamatosan rosszabb éve van, mint a rookie.
Hát, de nem mindig. Tudom, figyelj, én meg Spears-et szeretem, de azért őt workhorse-nak 20 plusz touch-sal, nem tudom. Tehát nekem ez tetszik, hogy ők ott ketten fognak futkározni. Jó. Nyilván nem fantasy szempontból, de úgy egyébként tetszik. Jött Calvin Ridley, egyik oldalon DeAndre Hopkins lesz, másik oldalon Calvin Ridley, ugye mondhatjuk, hogy jaj, 2024-ben ez nem annyira jó már. Tehát Hopkins évek óta leírjuk, és minden évben jó. Én nem fogom leírni addig, amíg ő nem lesz rossz, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy egész jó elkapó duó, mégis igen, ott van Tyler Boyd slotba, három rutinos elkapója lesz Levisnek, akik még mindig jók, és igen, a támadó falat is próbálták erősíteni, jött Cashenberry centernek, jött Letem a drafton, ott van Skoronski, aki tavaly top tackle választás volt, belőle még simán lehet bármi, úgyhogy ez a Titans támadó fal is javulhat. A védelemben meg Sneedet nem mondtad, ő ugye a Kansasben azért csak egy Super Bowl győztes corner okay. volt, egy top 5 fontos játékos abban a Kansasben. Azért ő egy komoly erősítés, viszont ott van még Jeffrey Simmons a védelemben, és hát azért ezen kívül nincsen talentel tele. Kenneth Murray jött linebackernek, Chargers bust, hát
igen.
nem tudom, ettől kicsit hánynom kell, de ahogy mondtam, a Titans inkább az offense-zel foglalkozott, meg Sneedet leigazolták, úgyhogy el tudom fogadni, hogy egy év alatt nem lehet mindenhol csodát tenni. Úgyhogy nekem ez tetszik, tehát, hogy ők próbálkoznak, és ha nem is lesz jó az év, akkor valószínűleg az azért lesz, mert hogy Levis rossz, és akkor jövőre lehet vagy Lawrence-ért cserélni, vagy Prescott-ért cserélni, vagy kiválasztani a saját irányítódat, és akkor azt felépíteni, úgyhogy letették az alapköveket, és én ezért azt mondom, hogy nekem ez tetszik.
Tehát ugye ők a defensive koordinátornak a Ravensnek a secondary coachját hozták el, szóval nem ezért tudták így pakolni a secondaryt. Kíváncsi vagyok, hogy hát gondolom az erősségére épített a defensive koordinátor, amiből nincsen szerintem semmi gond. Mondom, az offense-re kíváncsi vagyok, hogy Callahan mennyire tudja majd ezt így presszálni, hozni. Ugye Nick Holtz lesz az offensive koordinátor, szintén új, tehát, és a Jacksonville Jaguars-nek a passing koordinátora. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog jelenteni, de szerintem elsősorban Callahan fogja így dizájnolni a dolgokat. Figyelj, én most azt mondom, hogy én bízom az új edzőben, Will Levisben még mindig kevésbé, mindig nem tudom, hogy... Tehát nekem week 1-t látnom kell élesben, hogy Isten igazából legyen egy buy-in, de úgy gondolom, hogy amúgy összességében erősödött én is ez a Titans. Nekem annyira nem pozitív ez az off-season, mint ahogy te ezt felvázoltad, de annak örülök, hogy nem égettek el kapitát fölöslegesen, inkább a cap-et tették, olyan szerződésekkel, amiből ezzel ki lehet bújni, mert ez a Ridley szerződés is olyan. Szóval látom a logikát abban, amit csináltak, ahogy te mondtad, ez az év, amikor Will Levis-t megszondázzák. Hát meglátjuk, hogy sikerül. Ennyi. De ennek a szummája legyen az, hogy mit gondolsz a tavalyi év után, 6 győzelem alatt vagy felett.
Szerintem felett. Megnéztem a sorsolás elég könnyűnek tűnik, és ugye a Jaguars-től a Colts-tól alapvetően nem várunk jó dolgokat, így én azt mondom, hogy over, az a 6, az elég könnyedén beugorható.
Elfogadom, most én is azt mondom, hogy over vagyok, nem mondom azt, hogy nagyon sokkal, de a 7-8-at el tudom képzelni én is. Oké, amúgy ez az úr, hogy ez a csoport megint olyan lesz, hogy szerintem ilyen 1-2 győzelmen belül lehet az összes csapat szinte.
Hogyha a Texans nem boomol, a Titans meg javul, akkor amúgy igen, ez lesz. Ja.
Így van. Valahogy ez a Jaguars, Colts, Titans, azt simán el tudom hinni, hogy ez egy massza lesz, ahol hétről hétre lesz az, hogy ki a frontrunner kvázi a wildcard pozícióban. Simán. Na mindegy. Oké, menjünk tovább akkor a következő csoportunkra. Bocsánat. Még mielőtt tovább megyünk, akkor nézzük meg először a power rankingünket. Mit gondolsz, Bence? Erő sorrend szerint keret, játékosok, tehát ne azt nézd, hogy milyen a sorsolás, meg ehhez hasonló. Melyik a leggyengébb csapat most az AFC South-ban?
A Colts.
Én is ezt fogom mondani. Melyik a harmadik leggyengébb?
Titans.
Oké. Ha kicsit jobb lenne a QB, akkor amúgy nálam előzni a Jacks, de akkor gondolom a második neked a Jaguars.
Persze, hát azért akkor a Texansról nagyon szépeket mondtunk.
Igen, teljes a konszenzus, tehát akkor a sorrendünk az, hogy a Texans a legerősebb, második a Jacksonville Jaguars, harmadik a Titans, negyedik az Indianapolis Colts. Oké, menjünk tovább az NFC South-ra. Tavaly ez a csoport, ez egy, hogy is mondjam?
Na mondjad, milyen volt?
Ez egy olyan katasztrófa volt, amiről nem tudtam félrenézni. Tehát ez kb. Egy olyan roncsderbi volt, ahol mindenki veszélyeztette magát, de élvezed nézni. És összességben az már voltak itt momentumok ebben a csoportban, amiben tök jól lehetett, szórakoztató volt mindenképp. A Falcons mindig szórakoztató, mert nem azt mondom, hogy szeretem nézni, ahogy az emberek hülyeségeket csinálnak és megsérülnek közben, de amúgy valahol egy picit szórakoztat. A New Orleans Saints az gyakorlatilag... Én nem tudom, hogy, de már olyan, mint tudod, egy leharcolt 200 000 kilométeres Volkswagen Golf, aminek már gyakorlatilag a sebváltója sem működik, de valahogy még lábbal hajtják. Nem tudom, hogy hoztak ilyen mérleget. A Tampa Bay Buccaneers pedig relatíve súranó pályán, rutinos játékosokkal, tényleg szerintem parádés volt, hogy be tudtak jutni, sőt, még ugye PO-ban meg is tudták mutatni magukat. A Carolina pedig egy abszolút defekt volt, tehát nekem az egy olyan szintű defekt volt, amit rossz volt nézni is egyben, tehát nagyon nem akart beindulni ez a csapat, és nem is indult be. Szóval, de mindegy, menjünk végig, mert a Tampa Bay Buccaneers-szel kezdünk, akik azért ebben a csoportban hoztak egy 9-8-at, megnyerték, És be kell látni azt, hogy ez ők a playoffban is, ahogy mondtam, megmutathatták magukat, ami nagyon-nagyon pozitív volt, és én most azt mondom, hogy Todd Bowles nagyon nem vártam tőle, hogy sikerül ezt összeszednie, de sikerült összekapnia, szóval én emelem a kalapomat előtte, és ez szerintem szuper volt, főleg az év végén nagyon-nagyon összekapták magukat. Az utolsó 13. és 18. hét között csak egyetlen egy vereségük volt, ami szerintem kiváló eredmény tőlük, és... Nagyon szépen tudták kihasználni a rutint, ami benne volt ebben a keretben, szóval tényleg tök jó nekik. White Card Run-ba ugye ne felejtsük el, hogy volt egy vinnyük hatalmas január 15-én az Eagles ellen, emlékszel? Divisional Run-ba ugye a Detroit Lions ellen buktak el, szóval ez a csapat, ez hihetetlen meglepetést hozott számomra. Én nem vártam, hogy ők ennyire erősek lehetnek Baker Mayfield, de aki abszolút megérdemelte a QB1 címet, és tényleg Baker Mayfield Redemption Year volt, és megemelem a kalapomat előtte. Hallod ezt, ugye, remélem, Bence?
Igen, figyelj.
Én elismerem őt most nagyon is, amit ő ott összerakott. Draftjuk, figyelj, ha ez a Chris Braswell dolog bejön, akkor ez egy jó draft. Tehát Barton hozták centerbe, ez egy top center lehet ez a srác majd a ligában. Braswell, ahogy mondtam, egy kicsit kérdőjeles, de működhet. Második körben ott már azért érdemes rápróbálni. Jalen McMillanra figyeljetek wide receivernél, mert gyakorlatilag őt így elültették arra, hogy Godwinnak lehet majd az utódja szerintem. És Bucky Irvin amúgy egy jó futó volt a ligában, utána pedig még hoztak mélységet, nagyon-nagyon sok free agentet hoztak, ami szerintem rendben van. És hát gyakorlatilag a coaching staff az úgy egyben van. Én nem igazán látok olyan pontját most ennek a csapatnak free agency-ben, amit most feltétlenül nagyon-nagyon-nagyon izgatottnak kéne lenni. Hosszabbítgattak, hozták továbbra is azt, hogy maradjon egyben a keret, Levonta Davis-től kisajtoltak még egy évet. Hogy őszintén itt befektetés van, itt még szerintem próbálják kifutatni ezekből a játékosokból, amit még el lehet érni, simán még P-órán környékén vannak, nem igazán tornáztatták meg magukat, építkeznek azon, amin van. Bravo! Mit gondolsz te erről, Bence?
Igen, én is úgy gondolom, hogy ők azért tettek meg mindent, hogy kb. Ugyanazt tudják hozni, amit tavaly. Tehát, hogy a kulcsjátékosokat megtartották, Mayfieldet, Mike Evansöt, Antoine Winfieldet, viszont olyan nagy szabad ügynök, aki nem náluk volt, az nem érkezett. De hát egyébként Baker Mayfield megérdemelte, úgyhogy én is gratulálok neki, és ami tök pozitív, hogy továbbra is Mike Evansnek és Chris Godwinnak dobálhat, és igen, McMillan-nel én is nagyon magasan vagyok, mert még ott van Trey Palmer is, aki jobb volt tavaly, mint amire számítani lehetett, úgyhogy tök jó célpontjai lesznek, a támadófal is azért erősödgetett, ugye főleg Graham Bartonnal, de azért volt egy-két elég underrated free agent igazolás is. Rashad White végre kapott egy épkézláb futót a nyakára, mert azért ő annyira nagyon nem jó, de eddig nem volt senki. Most már ott van Bucky Irving, ez egy egész érdekes harc lehet, majd fantasy szempontból is. Ami nekem kevésbé tetszik, az, hogy a védelemben igazából van egy Vitavel, aki meg fogja középen fogni a futást, meg egy Kenzi, aki néha majd így belülről egész jól meg fogja tudni futtatni az irányítókat, de és akkor ott van egy Levonta David, aki 100 éves, és reméljük, hogy még mindig jó lesz, de hogy itt oldalról ki fog siettetni Peti, tehát hogy most Tryon Soyinkától várjuk a negyedik évében a breakoutot, vagy attól a Diabitól, aki amúgy pozitív volt tavaly, de már most megsérült, vagy esetleg Braswelltől, aki azért kérdőjeles, és szerintem, ha ő jó lesz, akkor nem az várható, hogy már az első évében. Úgyhogy egy kicsit úgy gondolom, hogy azért itt lehet hiányérzete a csapatnak, hogy két éve volt, hogy Shaq Barrett itt nagyon jó volt, hát nem úgy tűnik, hogy ezt sikerült pótolni. És a secondary-ben is elment Carlton Davis, aki az első számú cornerük volt, és ő nem volt annyira jó, de igazából nem pótolták. Tehát, hogy bíznak abban, hogy lesz belső fejlődés ott cornerback fronton, akár Zion McCallum-től, vagy Christian Izientől, ami benne van, de egyáltalán nem biztos, hogy megtörténik, úgyhogy azért kicsit a secondary, kicsit a linebacker sor, kicsit a pass rush is olyan, hogy amúgy nem tűnik annyira jónak. Úgyhogy én arra számítok, hogy jó lesz Tampa meccset nézni, mert az offense az nagyon rendben lesz, a defense az nem biztos, úgyhogy jó sokat lehet majd rájuk fogadni overre. Összességében nem volt rossz off-season, de azért lehet egy kicsi hiányérzetünk. Tehát szerintem náluk itt lett volna a lehetőség arra, hogy szintet lépjenek, és ehhez viszont a védelmet egy kicsit jobban egybe kellett volna rakni. Minden poszton arra számítanak, hogy belső fejlődés lesz, és lehet is csak, hogy mindenhol egyszerre, hát Peti, nem tudom.
Jó, hát figyelj, én sem vagyok optimista a Tampát illetően, de ott van Mr. Reliable, Mike Evans, egyszerűen ő Én nem tudom, hogy csinálta. Tehát tavaly is ez a 13 TD-vel ő a wide receiverek között ő szerezte a legtöbb touchdown-t, 1000 yard megvolt. Annyi a baj, hogy a receptionjét nem tudják egyszerűen 100 felé vinni, pedig tényleg nagyon tömni kéne ezt az öreget. Szerintem még lesz egy éve, hogy te mondtad, az offense-be továbbra is lehet bízni. Fél, most azt mondod nekem, hogy over vagy under, és ezt a csoportot kell néznem, és már most látszik, hogy a szegény Falcons nem biztos, hogy tud nagyon-nagyon-nagyon drasztikusan fejlődni. Ugyanez vagy over, szerintem.
Hát én a sorsolás alapján overt mondok inkább. Nem akarok ugyanazt mondani, úgyhogy én azt mondom, hogy meg lehet a 10 győzelem, de nem tudom, tehát a túloldalon a Texans a 10 győzelem alá raktam, mert nagyon gyenge a sorsolás, de közben a Texans egy 100-szor jobb csapatnak tűnik, mint ez a Tampa Bay, szóval. De itt meg a sorsolás, meg a csoport.
Hát 13. héttől, sőt, 12. bye week után ők gyakorlatilag olyan, mintha úgy nyaralnának tovább, mert Giants, igen. Panthers, Raiders, Chargers, Cowboys, Panthers, Saints. Figyú.
Igen, tehát, hogyha a Tampa nem tud 10-et nyerni, akkor az azt jelenti, hogy visszaestek. Ha a Texans nem nyert 10-et, az azt jelenti, hogy passzus csoport elsőként olyan sorsolást kaptak, hogy hát nem sikerült. Tehát, hogy igen, én fölét várok már, mert azért tehát jobban bízok az offense-ben, mint amennyire nem tetszik a defense, maradjunk.
Én is ugyanígy gondolkozom. Na, de menjünk a következőre, a New Orleans Saints, mert
nehéz lesz.
Ezért mondom, ez már egy két, tehát ez a csapat, ez olyan, mint hogyha gyakorlatilag ugyanaz a front office, aki már tényleg 2000 kilométeres, csapágyos már ez a Verda, de valahogy még mindig tovább görgetik, mert figyú, elhozták Fuágát tackle-be a drafton, ami egyáltalán nem volt szerintem egy rossz ötlet. Kool-Aid McKinsey ugye nem voltam oda érte, de második körben teljesen jó, én is kiúztam volna. Trédelgettek, hol elhozták Spencer Rattle-t ötödik körben. Tökre rendben van. Én még talán Fordot, a linebackert emelném ki, aki szerintem érdekes lehet, de összességében figyú, a Saints amit megtehetett, az szerintem jól csinálta, ezt kimerem mondani, amit meg tudott tenni, amikor a mozgástere van továbbra is, ezt szeretném kiemelni. A Pestrestől egy picit félek ott, nekem inkább az, ami egy kicsit fura, de majd te mindjárt belemész. A wide receiverekben inkább tömeg van, mint sem minőség. De mit gondolsz te erről a keretről?
Hát igen, ezt a süllyedő hajót próbálják folytatgatni.
Ezt mondom. Mert
nem tudom, hogy ezt meddig lehet csinálni, tehát összességében a draft az amúgy nekem is tetszett, a támadósor az csak kérdőjel Chris Olavét leszámítva, tehát Derek Carr jó lesz-e? Nem tudjuk. Elvin Kamara tud-e még egy elit szezont hozni? Nem tudjuk, és ha ő nem hoz, akkor amúgy Kendre Millertől hiába várjuk, mert olvastad, Peti, hogy Dennis Allen ilyeneket nyilatkozik, hogy hát Kendre Millertől nem elvárható, hogy tudja a playbookot, meg hogy, tehát, hogy nem tudom, tehát hogy a csávót szerintem már most betették a kutyázba. Oké, hogy folyamatosan sérül, de hát tavaly húztat ki harmadik, negyedik körben.
Én sem értem.
Én sem hiszek benne, de azért edzőként nagyon durván beleáll szerintem Dennis Allen Millerbe. Lehet, hogy megvan az oka, de fura. Nincs második számú elkapó, tehát oké, Rashid Shaheed egy tök jó depth threat, meg special team játékos, meg harmadik számú elkapónak tökéletes, inkább negyediknek, de azért ez, hogy a szegény Olavét nem irigylem, tehát őt folyamat kettőzni fogják. Nem oldották meg ezt a helyzetet.
Tehát soha nem volt az a workforce.
Nem, így van. Sérülések közt mindig.
Red zone-ban mindig óvatosan kell vele bánni. Ha szeparálódik, mert ő tud szeparálódni. Ha meg is van a szeparációja, akkor rendben van. Amúgy liga elit szintű a szeparációja Olavénak. De őt a dzsumbújba nem rakhatott be, hogy na figyú, ott párzanak az anakondák, búj be közüljük, azt rád dobjuk. Hát ez esélytelen. Ha AT Perry nem gyorsul fel egy picit, mert az a baj, hogy elég lassú, akkor gyakorlatilag még a red zone-ban is problémád lesz, mert hát a tight endeknél ugyanúgy nincsen B-opciód, akire fel tudod majd passzolni ezt a labdát.
Igen, Juven Johnson is sérült, most aktiválták a
pályáról,
de hogy egyébként én nem tudom, tehát hogy és akkor még ott van ez a támadófal, ahol ugye ott van a tavalyi elsőkörös választottjuk Penning, ott van Fuaga. Egyébként tök érdekesen emlékszem, hogy az egész draft processzalat beszéltük, hogy ő Fuaga vagy bemegy, vagy ő jobboldali tekül lesz. Na hát az ESPN depth charton már baloldali tekülnek van írva, mert hogy Penning van írva jobbra, én nagyon kíváncsi leszek, hogy Fuaga tényleg elkezde vakoldalon tekülözni már szeptember elején, nagyon komoly lenne, mert hogy senki nem számított erre a világon. És hát Szomorú, hogy Taysom Hill miatt kell, hogy izgatottak legyünk, de Taysom Hill miatt kell, hogy izgatottak legyünk, mert ő legalább még mindig ott van, és ő mindent fog tudni csinálni, de na mindegy, óriási kérdés az offense, a védelem amúgy szerintem nagyjából rendben van. A védelem megmentheti Dennis Allen állását, hogyha annyira jó tud lenni, hogy valahogy a Saints megnyeri ezt a csoportot, vagy bármi hasonló előforduljon. Mert egyébként nekem a pass rush az nagyjából tetszik, igen, nincs egy akkora kiemelkedő név, ha már Cam Jordant nem kezeljük annak, de azért Granderson meg Chase Young azért oda tudják tenni. Tehát, hogy ez a trió így Cam Jordannel kiegészülve rendben van. Ott van Brian Breezy a védőfal közepén, akitől simán várhatjuk azt, hogy a második évében még jobb lesz, mint tavaly. Összeszokott linebacker duo, DeMario Davis-szel Wernerrel, a secondary patika, tehát Latimore, Adebo, Alonta Taylor, ez a három corner, ez biztos, hogy top 10-es, hogyha minden csapatnak megnéznék a három cornerét, három kezdő cornerét, és akkor Kool-Aid McKinsey ül a padon. Tehát, hogy secondary nagyon rendben van, Tyrone Matthew ott van safety posztom. Én azt mondom, hogy ez a defense sokáig elviheti a Saints-t, de hát az offense az borzasztó kérdőjeles. Borzasztó.
Hát a Saints nekem az, hogy az edge-ről kijön. Tehát Breezy-nek nagyon jó éve volt tavaly, tehát ezt nem fogom vitatni, mert azt hiszem 4-4,5 szekket hozott tavaly. Szóval, hogyha ő ezt fel tudja tornázni egy 6-ra, akkor félni kell belülről a Saints-től határozottan. De összességében az offense az, amit nem tudom, hogy pont egy Dennis ellen össze tud-e kapni. Clint Kubiak lesz ugye az offenzív koordinátor. Hát, figyelj. Oké, tudom, hogy a 49ers-nek volt ugye ő a passing koordinátora. Azért ő, amikor offenzív koordinátor volt a Vikingsnél, nem volt nagyon-nagyon meggyőző. Meglátjuk, figyú. Abban megegyeztetünk, hogy week 1, Dennis Allen már hot seat-en van.
Már most azon van, tehát hogy nem értem, hogy van még állása, de ha már van, akkor nyilván még megpróbálja megmenteni, de annyira sok a kérdőjel, hogy nagyon sok mindennek össze kéne jönni ahhoz, hogy ez megmentődjön.
Hát egyetértek. Na, de akkor jön a kérdés. Szerinted a tavalyi évükhöz, ami mondhatjuk, egy picit meglepetés is volt, 9 győzelem alatt vagy felett?
Ha a Colts-nál azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy a tavalyi évet meg tudják ismételni, akkor itt is ezt kell mondanom, mert ez a 9 győzelem a Saints-nél is ugyanakkor a kamu, mint a Colts-nál. Tehát ők nem néztek úgy ki, mint egy 9 győzelmes csapat, csak tavaly akkora mocsár volt, hogy ilyen csapatok is ilyen mérleget tudtak elérni. Benne van, hogy elérik, mert tényleg, ha összeáll egy-két dolog, akkor jók lehetnek, meg a defense rendben van, de én alát mondok.
Csak akkor jöhet össze, szerintem, én is alát mondok, ha időben leváltják Dennis Allent.
És hát esetleg még benne van, igen.
Tehát, hogyha leváltják, és jön egy jó edző, na figyelj, akkor inkább a kérdés. A kérdés. Szerinted végig fogja vinni a szezont Derek Carr?
Szerintem nem. Viszont Rettler? Még nem tudom, hogy nem tudom, mert Hennőr jól néz ki, és jobban, mint Rettler. Én még azt is el tudom képzelni, hogy Jake Hennőr fog egy-két meccset kapni. Vagy akár mindkettő, figyelj! Itt a Saints-nél mindent el tudok képzelni. Taysom Hill lesz a kezdő irányító. Itt ez a csapaton minden előfordulhat, minden.
Jó, rendben, figyeljük, meglátjuk, mondom, én is alatt vagyok. Na, de olyan az Atlanta Falcons, aki ugye tavaly egy 7-10 volt a mérlegük.
Végre.
Figyelj, tavaly ez egy káosz volt. Arthur Smith egyszerűen nem volt képes beindítani ezt a csapatot megfelelően soha. Ez ki lehet mondani, volt itt Heineke, volt Ridder, de egyszerűen az a passzjáték, aminek szerintem Drake London volt az egyik legnagyobb károsultja, nem akart beindulni, Bijant sem tudták mozgatni, ami az összes fantasy owner volt a károsultja. Úgyhogy amúgy összességében ez a keret nem rossz. Most nem fogom azt mondani, hogy ez egy jó keret, mert nem az, de nem rossz. És vannak olyan részei szerintem ennek az egységnek, amivel lehet mit kezdeni. De nézd meg, hogy az off-seasonben azért amit próbáltak, az ugye Penix-et elhoztak 8. pikként, picit értetlenül állok előtte, de lehet mögé azért gondolatokat tenni, hogy miért így döntöttek. Orhorót elhozták Clemsonról, Braylon Trice, aki már ugye meg is sérült, hogyha jól emlékszem. Ezen kívül azért hoztak egy pár érdekesebb játékos, legyen az Brandon Dorlus, Jace McCallum, érdemes rá odafigyelni, főleg fantasy szempontból majd, mert lehet, hogy Tyler Algier azért ki fog kopni nagyon hamar ebből a keretből, szerintem.
Na, nem már. Pont, hogy ezt, én pont az E1-jét fogom mondani.
Igen.
Igen.
Oké, de összességében maga a free agency-ben, hát figyelj, most azt mondom, hogy nem Ray McCloud fogja meghozni szerintem itt a megváltást, hogy tényleg így egyszerűen megfogalmazzam, de nem annyira volt vonzó ez a Falcons, hogy free agency-be szerintem hűdeni neveket tudjanak hozni. Matthew Jordan nagyon jó, hogy idejött, meg kell, szükség volt rá, tehát az egy jó mozdulat volt. A secondary-ük szerintem továbbra is nagyon erős. Most hosszabbítottam, hogy AJ Terrell, ami szerintem nem egy olyan rossz irány. Justin Simmons ugye itt van, de nem igazán tudtak szerintem úgy neveket behozni, ami főleg az offense oldalon, amivel nagyon-nagyon izgatottak legyünk. A legfontosabb, hogy hozták Kirk Cousins-t, stabilizálták valahol, tehát free agency-ben ezt meg kell hagyni, az irányító posztot, de elég ez?
Hát ebben a csoportban elég lehet, de egyébként nyilván amúgy nem. De sajnálom őket egyébként, mert próbálkoztak, idehozták Randall Moore-t, elszakadt a szalagja annak is, Breland Rice ledraftolták, hogy végre lesz egy edge játékos időleg egész évre, tehát na most olyan ez az Atlanta szezon, Peti, mint amilyen lesz majd, de hogy még nem kéne, hogy ilyen legyen, de már most ilyen, tehát hogy hát én nem is tudom, szegény Falcons drukkerek, tehát lehet izgatottnak lenni egyébként minden ellenére, mert egyébként mindent megtesznek, hogy jó legyen, mert nyilván Bizsántól jöhet a breakout, Algier szerintem tök korrekt cserefutó, és még használva is lesz valamennyit, de Bizsán nyilván idén már tényleg el kell vinni első körben fantaziban, nem mint ahogy tavaly kellett, ezt én megmondtam, tavaly senki nem hallgatott rám, de igazam lett, úgyhogy idén megvigyétek, mert idén szerintem el kell vinni. És nem csak azért, mert ő jó, hanem azért, mert a Falconsban most már tradicionálisan jó a támadófal, ez idén sem lesz más, tehát a futójáték menni fog. És igen, szegény Randall Moore megsérült, ugye jött még egy Darnell Mooney, aki másik számon elkapó lesz, ami nem egy jó dolog, meg nem szerencsés, de hogyha hiszünk még a Kyle Pitts breakoutban, nem tudom, hiszünk-e, én ezt most nem akarom eldönteni, hogy hiszek-e vagy nem, de nyilván ők hisznek benne, és ha Pittsben hiszel, akkor az azt jelenti, hogy azért ő meg London, úgyhogy Bijannak is tök sokat fogsz dobni, Mooney meg lesz a mélységi célpont, ez egy vállalható csapat azért Cousins köré. Hát, ugye a draft, hát az a baj, hogy egy kicsit olyan, Peti, mint hogyha amúgy az egész off-seasonben all-int toltak volna, aztán a drafton kiválasztották azt az irányítót, aki majd 3 év múlva lesz a kezdő, tehát hogy kicsit Green Bay-es
sikerült ez. Cousins egy, max 2 éves.
Hát, akkor 2, de akkor is 3 év múlva fog kezdeni, tehát hogy nem tudom, ott az első körben azért tényleg még edge játékosok voltak, mindegy, ezt nem most fogjuk el tudni eldönteni, hanem majd, amikor kiderül, hogy Penix milyen lesz. De egyébként a védelembe Jarrett mellé tök jó, hogy odahozták ugye Orhorhorót, meg Onyamatát, tehát a defense fal közepe az rendben lesz, pass rush az Judonon kívül gyakorlatilag nincsen, de Judon tudjuk, hogy tök jó, szóval azért ő is elég lesz valamire, a linebacker sor nagyon közepes, de legalább közepes, a secondary viszont parádi. Figyelj, Jesse Bates egy top 2 safety volt tavaly, és odahozták mellé Justin Simmons-t, ez a safety duo nagyon patika, és hát igen, ott van AJ Terrell, ő tök jó lesz az első számú elkapók ellen. Azt nem tudom, hogy ki lesz a második számú corner, ha Ronald Darby lesz, akkor az annyira nem vonzó, de egyébként ő is egy korrekt játékos. Úgyhogy szerintem a Falcons fanoknak van miért optimistának lenni, csak nehéz úgy optimistának lenni, amikor a drafttal se vagy elégedett, és már most megsérülnek azok a játékosok, akiktől sokat vártál volna.
Hát igen, úgyhogy
nehéz optimistának lenni, de szerintem erősödtek, és én azért várnám, hogy jobbak legyenek. Csak ők a Falcons, úgyhogy ezt nem én döntöm el, hanem nem tudom ki. Nem logikus dolgok.
A Falcons után, bocsánat, a Vikings után a Falconsnak van szerintem így a legszerencsétlenebb off-seasonja is egyben, mert a Vikings az tragikus, tehát az ilyen off-season, ilyen rossz off-season, én nem tudom mikor láttam utoljára, meghal a frissen draftolt 4. körös CB-t, rögtön lesérül gyakorlatilag, porckorong sérülést szenved az irányítód, az nagyon-nagyon kellemetlen a Vikingsnél, ami van, és a Falconsnak is egyenlőre nem mutat jól ez az off-season összességében így a felkészülést tekintve. Figyelj, én egyetértek veled, hogy a Falconsnál van optimizmusra ok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Morris, aki amúgy ezer szállal kötődik a Falconshoz már, hiszem már 4-5 éve koordinátorként, sőt, be is ugrott a szem Queen után, mint HC már ehhez a csapathoz. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud kihozni majd ebből a meglévő alapokból, ami majd tényleg a Falcon szám, hogy nem rossz, a támadófal kifejezetten jó. Én is bízom Bijanban, tehát tényleg, tehát gyakorlatilag a CMC, Bijan, Bryce Hall, és nekem Bryce Hall még amúgy lehet, hogy Bijan előtt fog végezni továbbra is, Bryce Hall. Ez a trió running back-eknél, akiknél nagyon-nagyon lehet keresni majd a Fantasy League winnert, ez nem is kérdés, szóval ez a nagyon nagy újdonságot nem mondtunk. Amire kíváncsi vagyok tőled csak, hogy Drake London szerinted ostromolhatja el most a top 10 wide receivernek a tírjét, polcát, vagy azért Cousins ekkorát nem fog rajta dobni, vagy szimplán nem ez a szint, amit Drake London képvisel?
Szerintem nem ez a szint, de meg kell neki adni a lehetőséget, hogy megnézzük, mert tényleg eddig pocsék edző és pocsék irányítók, amiket Drake London látott az NFL-ben, de én nem hiszem.
Jó, oké, elfogadom. Én sem tartom amúgy top 10-esnek Drake Londont, valahol pont akörül amúgy tényleg ott tud lenni, de most itt van, most kaptál egy irányítót, aki azért zsenit tudott csinálni Justin Jeffersonból is, aki azért szépen kinőtt mellette. Kíváncsi vagyok, hogy Drake Londonnál hasonlót láthatunk esetleg. Alap vagy felett 7 győzelem?
Hát a sorsolás alapján, ami nagyon-nagyon könnyűnek néz ki, én fölé mondok. Tehát szerintem fölé kell, hogy menjenek. Tehát olyan mennyiségű sztár van most már ebben a csapatban, hogy fölé kell menniük.
Igen, a hét fölé amúgy nem nehéz menni, és igen, összességében tényleg jó ez a sorsolás. Sőt, a csoporton belül most annyira, tehát ha mindenkinek azt mondjuk ebben a csoportban, hogy könnyű, mert ugye egymás ellen játszanak, akkor valószínűleg egy borzalmasan erős körbeverés lesz. Nekem ez a tippem. Tényleg pont jól jön ki nekik, én is így látom. Tehát főleg ez a week 10-től ott azért nagyon-nagyon sok roncs derbi lesz, és most én is azt mondom, hogy egy 8-at kinézek belőlük, tehát én is azt mondom, hogy fölé.
Ja, szerintem nagyon nagy csalódás, hogy ez a csapat nem megy fölé. Tehát akkor ahhoz vagy az kell, hogy Cousins megsérüljön, de nyilván most feltételezzük, hogy egészségesek maradnak legalább a kulcsjátékosok, akkor ennek fölé kell mennie.
Oké. Valahol egyetértek én is veled, és nagyon kíváncsi, hogy mit tudnak kihozni be az offenszből. Tényleg fantasy szempontból ez egy aranybánya lehet, hogyha ez tényleg tud működni. Na de menjünk a következő csapatra. Carolina Panthers. Ez a franchise évek óta arról beszélünk, hogy rebuild el, jó lesz, itt minden rendben lesz, hozzuk a jó edzőt, Frank Reich a megmentő, na majd ő összekapja, próbálkoztak mindennel. Ezt ki lehet mondani, gyakorlatilag a kilincset adták az irányítók ebben a franchise-nál, folyamatosan egymás kezébe, visszahoztuk Cam Newtont, volt itt minden, megpróbáltuk Sam Darnoldot, nagyon nem akartak ez sikerülni, tehát kijelenthetjük azt, hogy ez a csapat a Prime sérült Cam Newton óta nem tud egyszerűen semmit sem hozni. Tehát azóta nem tudtak is. Ez a Prime Cam Newton időszak, ezt kijelentetjük, hogy ez 2017. Már a 18-as évét nem veszem ide. 17-ben sérült meg, hogyha jól emlékszem, de most vissza nem fogok menni ennyire. Tehát gyakorlatilag, ha belegondolsz, ez a csapat 6-7 éve várja arra, hogy találkozzon egy normális irányítóval. Ledraftolták 1-1 Bryce Youngot. Tudod, nekem azért ő nem volt egy hűden egy kedvencem. Nagyon sokan mondták, hogy fú, az a klassz, és mindig mondtam, hogy nekem inkább CJ Stroud jobban tetszik. Nem vagyok az a jaj, megmondtam, mert ez nagyon sokszor nagyon függ a landing spottól, vagy ilyesmi, de egyszerűen Bryce Young minden gyengesége, ami ott volt a tépen, az sajnos előjött az NFL-ben. Pici, nem támadja a pálya közepét, nem lát Isten igazából a gárdok feje felé, nagyon-nagyon off-platform tud dobni, tehát ugrálva dob egy picit, nem, nincs meg a karjában az erő, túl sokat tutulgatja a labdát, ha deep rootokról van szó, és nem olvassam még olyan minőségben a pályát, ahogy az kéne. Én nem mondom azt, hogy el kell temetni, mert hír egy, szerintem minden irányítót most már helyén kell kezelni. Ez nagyon kevés a CJ, nem a CJ Stroutokból kell kiindulni. Lehet, hogy pont ez a klassz fog minket megváltoztatni, de nem ebből kell kiindulni. Oké, ezen fog múlni ez az év, hogy Bryce Youngban megvan ez a következő szint, de szerintem az sem lesz azért annyira definitív. Ugye kitrédeltek az első körből, de jött egy Xavier Leggett, wide receiver South Carolina, egyértelmű, hogy eszközt adunk, akárcsak Jonathan Brooks, aki a, mondhatjuk, hogy a top running back volt ebben a classben, ami kifejezetten szerintem gyenge running back class volt. Hoztak egy tight endet, akire érdemes szerintem odafigyelni, mert nekem Jatavion Sanders összességében tetszett, de overall, figyelj, ez megint, ahogy Levisnél elmondtuk, hogy ez arról szól, hogy megnézzük, hogy mit tud, hát ugyanerről szól szerintem ez az off-season a Panthersnél is, az új vezetőedzővel, ezekkel az új fegyverekkel, ami amúgy van, most már így azért ebben a csapatban, Diontae Johnsonnal, aki egy free agent lett, Xavier Leggett, Terrence Marshall, talán még Mingót is ide mondhatjuk, Adam Thielen megmaradt, az egyetlen olyan ember, akivel szerintem jól működött Bryce Young, szintén itt maradt, mélység van a támadófalban, szerintem ettől nem kell annyira megijedni, de összességében, amiben nekem off-seasonben hiányérzetem van, hogy a free agency-ben nem igazán tudtak vonzók lenni. Tehát én nem igazán látom azt a difference maker rutint, ami ide kellett volna, hogy jöjjön. Én szerintem ugye J.C. Horn is hamarosan szerintem ki fog kerülni ebből a csapatból, szerintem apró pénzre lesz váltva. Tehát én most azt mondom, hogy jó ez, de nem eléggé.
Hát nehéz vonzónak lenni ilyen szezon után, mondjuk. Nagyjából elmondtad így az offenzzel kapcsolatban, amit akartam, és nekem is abszolút ez van felírva a Titans komp, hogy nézzük meg, hogy mit tud ez az irányító, és próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen erre lehetőséget, tehát támadófalat szarrá tömték, jött egy fiatal futó, egy fiatal elkapó, jött veterán elkapó is, ugye Diontae Johnson, aki első számú elkapó lehet, úgyhogy igazából hajrá Bryce Young, a labda ezen oldala az úgymond kész, ilyen szempontból erre az évre kész van, mert ennek az évnek semmi más célja nem kell, hogy legyen a Carolina-nak, mint az, hogy kiderüljön, hogy Bryce Young vagy nem Bryce Young. Már csak azért is, Peti, mert ez a védelem. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát, hogy oké, van egy Shaq Thompson, van egy Josie Jewell, a linebackers, hogy kb. Oké, meg majd Clowney, meg Derrick Brown megfogják a futást, meg azon a négy meccsen, amin J.C. Horn játszani fog, azon jó lesz.
Szerintem J.C. Horn áll a trédába.
Hát, hogyha összetud rakni mondjuk egymás után 6-7 jó meccset, és nem sérül meg, akkor amúgy simán benne van, hogy értékre váltják, csak szerintem nem fog tudni, mert ez a csávó nem olyan, mint Jason Verrett volt, aki 5 ACL szakadás 6 év alatt, de mindig megsérül. Tehát ő, ez most már ilyen törvényszerű. Mint Elijah Mitchell a San Francisco-nál a futó. Tehát, hogy sajnos én nem tudok hinni Hornban, de leszámítva ezt a pár nevet, ez a védelem, ez olyan, mint amikor 2 éve a Ramsnek úgy nézett ki a védelme, mint hogyha csak practice squad játékosok lettek volna benne. Tudod, amiért Matyi olyan szinten odáig volt, hogy folyamatosan fogtam a fejemet, amikor erről beszélt. Itt most ugyanez lesz, hogy lehet, hogy lesz egy-két jó játékos, és ezt az évet arra szárnyák, hogy tényleg mindenki is megmutathatja majd a védelemben, hogy mit tud, és akkor majd, amikor jövőre elkezdik építeni azt a Carolina Panthers-t, amit már oda akarnak rakni mondjuk egy wildcard körre, akkor meg lesz az egy-két játékos, akit érdemes ebből a védelemből megtartani, de az nem sok lesz valószínű. Tehát,
hát, így van. Így van.
Tehát ja, igazából kiderül, hogy Bryce Young jó-e vagy nem, vagy legalábbis, ha nem is derül ki, de kicsit közelebb leszünk a válaszhoz, mert azért én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy harmadik évet megkapjon meg egy-per-egyes, ahhoz nagyon-nagyon rossznak kell lenni, és talán annyira rossz nem lesz, és ezen majd segíthet a sorsolás is, ami tudom, hogy minden csapatnál azt mondtuk, hogy nagyon könnyű ebbe a csoportba, de itt tényleg nagyon könnyű a Panthers, a liga összes legrosszabb csapatával őket leszámítom, úgy fog találkozni. Tehát hát a Panthers fanok készülhetnek annyi roncsebbire, amennyit csak el akarnak viselni. Tehát
ez igaz.
Csak az lesz, Baki. Csak az
ez
lesz.
Ez igaz. Ez totális. Azért be kell látni, hogy az NFC-ben most egy minőségi romlás van az elmúlt 1-2 évben. Ez nem baj, ez teljesen természetes. Pár évvel ezelőtt ugyanígy beszéltünk az AFC-ről is, szóval ez teljesen oké. De összességében ez a schedule, ez pont arra jó, hogy képes-e Bryce Young legalább a kötelezőket behúzni. És ha már arra képes, az már szerintem előrelépés lenne. De igen. Összességében én egyáltalán nem vagyok optimista. Krisz ugye pont mesélte, hogy jaj, látszik, hogy jókat mondanak már Bryce Youngról. Hát én azért mindig olvasom azokat, hogy itt footwork is csúk vannak, meg stb. Nem tudok optimista lenni, egyszerűen az a baj. Tehát azt is... Figyelj, az a durva, hogy felmentél Bryce Youngért. És nem is volt azért az annyira olcsó, az a 9.
Hát az nagyon nem volt olcsó, te jó Isten. Konkrétan most már egy Caleb Williamsbe került, mint tudjuk, de hát nyilván...
Pontosan. Pontosan. Tehát akárhogy is nézed, én... És mondom, és nem tudom elhinni azt, hogy Frank Reich nem egy CJ Stroud típusú irányítót akar továbbra sem. Mindegy. Én nem egészen látom, hogy ez a csapat biztos, hogy jobban fog teljesíteni, mint tavaly, de szerintem ez továbbra is egy nagyon-nagyon nehéz év lesz. Én ezt látom. Tehát én most nem vagyok optimista, de először tőled kérdezem meg. Nagyon-nagyon-nagyon nem kell merésznek lenni. Tavalyi, hát fogalmazunk úgy, hogy gyalázatos két győzelem alatt vagy felett lesz ez a csapat.
Egyébként én úgy emlékeztem, hogy egyet nyertek, tehát ez, hogy kettő fölé kell tippelni. Ez egy egész jó dolog. Hát mivel, hogy annyi rossz csapattal fognak találkozni, ezért szerintem három győzelmet összekaparnak, de nagyon nem lepne meg, Peti, hogyha Carolina Panthers húzna elsőre a jövő áprilisban. Tehát, hogy nagyon nem lepne meg. De fölé mondok, nyilván kettő alá nem fogok mondani, tehát annyit nyerni fognak.
Igen, kettő alá nem mehetsz, az kb. Nem. Ilyen statisztikailag lehetetlen.
Hát ja, nagyon durva lenne.
De most összességében tavaly 1-5 voltak ebben a divízióban tavaly. Hát ebbe gondolj bele.
Tehát ugye, egyszer a Saints-et vagy a Falcons-tom úgy elkaphatják, de még lesz annyi roncs derbi itt, hogy még 4-5 győzelm is összejön.
Igen, lesz ott Giants, lesz ott akár a Chargers is alakulhat úgy szerintem, persze. De mindegy. Commanders-től is becsúszhat azért egy baki az a rookie irányítónál, ahogy mondtam, ne legyen ebben az elvárás, de nem igazán vagyok lenyűgözve a Panthers-től. Tehát én ilyenkor tudod, mit várok el? Hogy most 1-2 évig tök mindegy, milyen a keppem. Fizessünk túl szépen játékosokat, hogy jöjjenek ide minél erősebben, még 1-2 év. Tehát most mondok egy hajmeresztőt mondjuk, hogy az ilyen Mike Evans típusú játékosokat kell ide elhoznod, túlfizetve, hogy tessék, még itt van, egy 2 évig játszol, tök jó lesz, túlfizetünk, 14 milliót megkapott simán, és akkor legalább tanul az irányító, megtudom, ha meg nem, akkor jön még egy rookie, aki tanul tőled. Hagyj szóljon, ezt nem tudta szerintem megcsinálni a Panthers, és ebben van hiányérzetem, mint amit megcsinált mondjuk a Titans pont, hogy elhozok egy D-hopot.
Szóval én azért azt mondanám, hogy próbálkoztak, figyelzi, Dionte Johnsonhoz is nem kevés pénzt hozzávágtak, a támadó falba is úgy hoztak játékosokat, hogy azok nem rossz játékosok, de túl lettek fizetve, még a védelembe is. Most nincs előttem a szám, de például Ashan Robinsonra kifejezetten emlékszem, hogy ez egyik legrosszabb szerződésnek tartottam, amikor erről beszéltünk. Úgyhogy azért ők túlfizettek közepes játékosokat, csak ezek nem azok a játékosok lesznek, akik hosszú távon jók lesznek. Nem tudom, Peti, lehet nyernek 4-5 meccset, de akkor is azt fogjuk mondani, hogy egy semmit nem ért az egész év, mert csak azért nyertek 4-5 meccset, mert voltak még rosszabb csapatok.
Így van. Így van. Ne, totál egyetértek veled. Sajnálom a Panthers-t. Na, de csináljuk meg még a power rankingünket. NFC South negyedik legrosszabb csapata.
Hát, Panthers.
Panthers, egyetértek. Melyik a harmadik?
Igen, ez necces amúgy. Ezt most nem olyan simán mondom be, mint amúgy a Colts-ot az el... Vagyis volt, nem? A Colts-ot mondtam utolsónak, az ilyen elég sima volt. Én a Saints-et mondom.
A jobb offense miatt én is. Tehát azt mondom, hogy a nekem is harmadik a Saints, mert a Falconsnak jobb az offense, nekem a Falcons a második.
Meg az edzői gárdában is jobban bízok ott azért. Csak McVay alól jött mindenki. Az offenzív koordinátorban is szerintem van potenciál. Úgyhogy én a Falconszal megyek, de ők a másodikak, tehát a Tampától nem veszem el az első helyet, mert szerintem annyit pont megtettek, hogy egy hangyafasznyival kimagasoljanak ebből a csoportból.
Hát meg ahol ott van Mike Evans, nekem szinte biztos, hogy az a csapat top lesz. Főleg úgy, hogy még tavaly ők is nyertek. Na, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy más egyéb szurkoló mit gondol. Most Chris szerintem felpiszkáltuk, hogy egy picit a Panthers-szel most ilyen negatívak voltunk, majd várjuk, hogy a Discordon mit fog mondani. De összességében szerintem ez egy nagyon tényleg itt van, vegyétek el, itt az első hely, csoportról beszélünk. Itt a 8 csapatból talán a Houston Texansban van valamilyen jellegű perspektíva, akivel tényleg azt tudom mondani, hogy fektethetünk beléjük, és az összes többi 7 csapat az egy nagyon-nagyon nagy roll the dice csapat szerintem. Tehát nagyon-nagyon olyan szituban vannak, hogy nem tudom, hogy van-e itt feljebb, nem látom a következő fokozatot, szinte kizárólag a Houston Texansban. Én nekem ez a véleményem.
Igen, hát ők meg bánatják, hogy az AFC-ben vannak. Houston, NFC-ben szinte tudja, hogy egy top 3-t tudnak várnánk. Itt meg örülünk neki, hogyha bejutnak a play-offba valahogy.
Így van, így van, így van. Na, Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Azért most már nagyon-nagyon-nagyon finishben vagyunk, most már fejben lehet mindenkinek készülni a kick-offra. Még lesznek, ha jól emlékszem, pre-season meccsek, már nagyon kevés, de még egy pár lesz. És összességében szerintem innentől fogva most már rá kell hangolódni. Nem tudom, hogy ki hogy tervezi majd nézni. Azért ellenőrizzétek a The Zone subscription-öteket. Próbálgassátok majd hamarosan a college focival, mert ugye hamarosan az is indul majd. A NFL Bytes linkeket. Készüljetek fel, most már azért nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk, szóval mindenkinek hajrá, mindenki készüljön fel. Várunk titeket a Discordunkon, mindenképp gyertek, mert nagyon melegszik a Discord, egyre többen kérdeztek, jöttök, beszélgetünk, tök jó, egyre jobb a hangulat, szóval gyertek hozzánk oda is, linket megtaláljátok a YouTube videóban, szóval várunk titeket ott is. Köszönöm szépen Bencének, hogy itt volt, és ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!